Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, a mikrofonnál Galovics Luca. Mai vendégem Móroc Tamás atya, Bodajk plébánosa, akivel régóta ismerjük egymást. Kisebbként nála táboroztam, hittan táborokban minisztráltam. Múlt héten pedig az EVTN stúdiójában voltunk közösen a reggeli adásban. Bodajkról, a tévés tapasztalatokról, illetve Tamás atya németországi utazásáról beszélgetünk. Jó reggelt, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó reggelt kívánok, én is köszöntelek benneteket, és a kedves rádióhallgatókat dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Kezdjük talán kicsit távolabbról, hogyan került Bodajkra, hogyan lett a kegyhely plébánosa?
12 éve kerültem Bodajkra, nagyon megtisztelő volt, hiszen az első olyan kinevezésem volt, vagy egyetlen egy, így mondom, amiben hát a kápláni világból, tehát a tanuló világból vezető lehettem. 28 éves voltam akkor, amikor 16 településnek és egy nagyon szép kegyhelynek a vezetője lettem. Püspök atya megbízott ezzel a szép feladattal. Kicsit meg is ijedtem ettől, hogy fogom ilyen fiatalon ezt a nagy blokkot átlátni, de kezdetektől fogva örömmel és nagy tervekkel kezdtünk neki egy olyan munkának, aminek talán így mára látszik a gyümölcse is. Örömmel élhetjük meg, hogy nem tudjuk tartani, és szépen tudjuk működtetni ezt a nagy plébánia közösséget és a kegyhelyet.
Így van, Bodajk azóta számtalan változáson ment keresztül, elég csak a hatalmas felújításokra gondolok az elmúlt évekből. Ez hogyan befolyásolta akár a kegyhelyet, a látogatottságát, vagy az ön munkáját, mint a kegyhely vezetőjét?
Az fontos célkitűzés volt magunk előtt is, hogy Bodajk nem csak egy olyan plébánia, ahol a helyi híveknek kell sokat adnunk lelkipásztori tapasztalatból és szeretetből, hanem egy olyan hely, ahová máshonnan is jönnek, és egy olyan hely, amely az ország legrégebbi zarándok helye, legmélyebb útjával rendelkezik azzal, hogy Szent István korú, Szent István és a magyar Szent Család zarándok helyeként építik a kapucinus atyák ki mai formáját az 1600-as évek végén a török hódoltság után. És hát igen, ez befolyásolt azt is, hogy nem csak egy templomot, plébániát kell megépítenünk, megújítanunk, hanem működtetni is kell, és valóban egy komoly lelkipásztori feladatommá vált munkatársaimmal együtt, hogy a hozzánk érkező több ezer embert is fogadjunk a búcsuk, látogatások, események, programok kapcsán, hiszen nagy öröm azt, hogy nagyon sokan keresnek bennünket, akár személyes, egyéni kérésekkel, vagy programok szervezésével, most már lelki gyakorlatokat is hirdetünk. Tehát valóban, mint egy ilyen lelki sziget, lelki központ tudunk működni itt egyházmegyénkben, és hát a Magyar Egyházban is.
Mik várhatók a jövőben Bodajki kegyhely számára, akár programok tekintetében, akár a távolabbi jövőben nézve?
Nekünk nagyon nagy öröm ez az év, amit Ferenc pápa, akiért ezekben a napokban különösen is imádkozunk, meghirdetve én a szent évet, jubileumi rendes szent évet, az zarándoklatra helyezte hangsúlyt, a remény zarándokaiként meg kell élnünk, hogy Istenhez tartunk, Istenhez zarándokolunk, és a mi kegyhelyünk is, mint kiemelt zarándokhely, melyet püspök atyánk Spányán, a püspök atya az egyházmegyében külön kiemelt, tehát olyan jogú helyét tett, amit a Szent Atya felhatalmazásából teljes búcsú nyerhető. És hát ez az év valóban egy olyan év, amelyben olyan programokat tudtunk létrehozni, a búcsús rendünket pont ezekben a napokban tesszük közzé, amelyben valóban nagyon különleges és lehetős olyan programokat készítettünk, amelyben a különböző korosztályok megtalálják maguknak való programokat, és hát természetesen várjuk az zarándok testvéreket is. Azt érezzük, hogy nagyon sok plébánia közösség volt már nálunk. Egy picit talán a visszahívás, a visszatérés örömét is szeretnénk nekik átadni, hogy jó visszajönni Bodajkra, vagy új emberekkel eljönni. És hát egyre jobban látszik, hogy több olyan közösség is keres bennünket, akik valóban helyszínt keresnek, jubileum, háladás, kirándulás, lelki gyakorlat kapcsán, úgyhogy sok olyan program van. Talán, ha egyet kiemelhetek az idei évből még ebben a kérdés csomagban, az a legkiemelkedőbb a szeptember 13-14-i Mária napi főbúcsunk lesz, amely azért lesz nagyon különleges idén, mert ebben a jubileumi szent évben Püspök atya szeretetéből megkapjuk Székesfehérvárról a Magyar Szent Család erekjét, különösen azt a Szent István fejerekjét, amelyet Ragúzából kimenekítve Mária Terézia adományozott 1777-ben az egyházmegye alapításakor, ez ugyanabból az erekje családból származik, mint a Szent Jobb, mondhatnám is, hogy nemzeti erekje vagy nemzeti kincs, amelyet megkapunk, és így egy kicsit beigazolódik, megjelenítődik még jobban az, hogy ugyan Szent Család zarándok helye vagyunk, hogy egy szombati érkezéssel szeptember 13-án és vasárnap a nagymise utáni elköszönéssel fogjuk fogadni a Magyar Szent Család erekjét, Püspök atya és a nuncius úr jelenlétében, illetve az ő általuk celebrált szentmiségben.
Remélem a kedves hallgatók ez alapján kedvet kapnak ahhoz, hogy meglátogassák Bodajkot, és tényleg lássák ezeket a csodás értékeket, amit ön az elmúlt percekben említett. Ahogy már a bevezetőben mondtam, a múlt heti stúdiólátogatást önnek köszönhetjük az EVTN, régebben Bónum TV stúdiójának látogatása során. Ön hogy került bele a televízió világába?
Nagyon őszinte leszek, akkor nem tudom megmondani, azon túl, hogy elég sok riportra hívtak pont Bodajk miatt. Tehát ilyen egyéni riportok voltak az előző 5-8 évben. Talán az első az még tényleg az annó Bónum TV indulásakor egy kis bérházba kellett bemennem az emeletre, ahol nagyon kis körülmények között, de nagy szeretettel fogadtak, és valahogy összeismerkedtünk, illetve a legnagyobb ajándék az természetesen az volt, amikor sikerült úgy egy hetet összeállítanunk, hogy az EVTN televízió, akkor már EVTN televízió kivonult Bodajkra, és a teljes adás hetét innen sugározta, beleértve a főbúcsunk két nagy szentmiséjét is. Ez egy nagyon nagy ajándék volt, amit köszönök ennek a televíziónak és igazgató úrnak, Péternek, mert valóban nagyon nagy ismeretségre tehettünk szert a televízió által a magyar katolikus média felületei miatt. Tehát nagyon sokan emlékeznek ezekre az adásokra, visszanézik őket, azokat. És utána aztán kialakult egy olyan struktúra, és talán itt jön az a kérdés, a mostani kérdésre a pontos válasz, hogy a televízió meghívott atyákat, kipróbálta azt a struktúrát, hogy a hétköznapok 3 vagy 4 napján nem műsorvezetőket alkalmaz a délelőtti beszélgetős, betelefonálós műsorba, hanem olyan atyákat, akik szívesen csinálják, talán van hozzá affinitásuk vagy érzékük, mert nyilván azért ehhez kell egyfajta hozzáállás, odafigyelés, felkészülés, és most már talán 2 éve így járunk kollégámmal, Attila atyával, helyettes plénáros atyával is, minden hónapban 1-2 adásra felkérnek bennünket, ezt mindig leegyeztetik, akkor az a délelőtt teljesen a miénk, tehát így a 9 óra 10 perctől kezdődős műsorsában 11:30-ig gyakorlatilag adást vezetünk, adást szerkesztünk egy élő telefonos, betelefonálós műsorban, amelynek nyilván megvan a maga nehézsége is abból a szempontból, hogy azért itt fölkészülten kell ott lennünk, és válaszolni a kérdésekre. Megmondom, hogy szintén nagyon komoly nehézségem azért nem volt ebből is. Nagyon sok értékes telefonbeszélgetés támadt, ha arra gondoltok, hogy 1937-ből telefonált, már 37-ben született testvér telefonált, hogy még a Ciszter gimnáziumba járt, ha jól emlékszem, pont most veletek volt az adás, egész megrendített ez a figyelmesség, hogy valaki 90 pár évesen köszönt benneteket, ugyanabban az iskolába járt Székesfehérváron.
Igen, és egyébként minket is rendkívül módon megérintett ez az üzenet, és nagyon-nagyon jól esett, hogy egy ilyen plusz dolgot tudtunk kapni ott a stúdióban, azon kívül, hogy körbenézhetünk és élőadásba is beülhetünk. Egyre gyakoribbá válik az, hogy egyházi személyek az evangélium üzenetét a social médián keresztül próbálják közvetíteni. Milyen nehézségei vannak annak, hogy akár televízión, akár interneten ezt az üzenetet átadásra kerüljön, vagy a magán a social médián való szereplésnek?
Itt azért elválasztanám azt, hogy egy katolikus televízióba beülünk, ahol keretek között, meghatározott keretek között, tehát szerkesztői, rendezői szempontból azt tesszük, amit kérnek tőlünk, meg ha mondjuk az ember önállóan ezen a felületen megjelenik. Én nem titkolom, hogy a Kegyhely Facebook oldalán minden héten szoktam csinálni egy kis videót, gondolatokat, amelyben általános igazságokat próbálok átgondolni a hétvégi evangéliumok, vagy éppen egy szép Zsoltár idézet kapcsán. Én nagyon próbálok arra vigyázni, hogy az aktuális társadalmi problémákról kezdjek el még én is okoskodni, vagy azokban véleményt formálni, mert egyrészt nyilván egy papnak tudnia kell azt, hogy nem úgy beszél az egyház nevében, mint a főpásztorai. Mi az egyház tanítását tolmácsolhatjuk, de ez a tanítást, ezt nem mi adjuk, és nagyon nagy alázattal kell arra figyelni, hogy nagyon szép ez a Szent Jánosi evangéliumi üzenet, hogy mondja keresztelő János, neki tudnéli Krisztusnak növekedni kell, nekem kisebbednem. Tehát, hogy szerintem az a veszély, vagy az a fontos alapelv kell, hogy minden ilyet használó lelkipásztorban benne legyen, hogy itt nem magát tolja előtérben, nem magáról szóljon ez, hanem próbálja meg kihasználni, hogy már Szent II. János Pál pápa mondta, a modern tömegkommunikációs eszközöket, hogy eljusson az evangélium üzenete olyanokhoz is, akik nem jönnek be a templomba, vagy akik éppen fogják a telefont egész nap, és azt nézegetik. Előbb-utóbb beleakadnak ilyen hírekbe is, hogy csak a rosszat vagy a bajt hallgassák, hanem talán pár jó szót is kapjanak. Úgyhogy egy izgalmas terület, nagyon vigyázni kell tényleg arra, hogy az ember a Jóisten tolja előtérbe is, és önmagát pedig háttérbe. Nem tudom, hogy ezt én jól csinálom-e, vagy hogy kell csinálni.
Ha megengedi, hogy egy kis visszajelzést adjak így ezzel Igen. kapcsolatban, nekem is rendszeresen feldobja a hírfolyamban akár ezeket a posztokat, akár más templomok, vagy egyházmegyék körzetéből, és hogy mindig jó látni, hogy egy kicsit az ember megáll, elolvasgatja ezeket a dolgokat, kicsit kiesik abból az érzésből, amikor teljesen befókuszál a telefonra, és csak újra meg újra tartalmakat fogyaszt, és így kicsit megáll, és átgondolja a dolgokat. Szóval személy szerint én ezt egy nagyon nagy értéknek tartom, és azt gondolom, hogy ez egy jó iránya annak, hogy az evangélium üzenetet továbbadják önök, és szerintem ebben nagyon-nagyon jó munkát végeznek. A múltkori Szerint. Találkozásunkkor említette, hogy Németországban járt pár hete. Minek az apropóján jöhetett ez létre?
Egy érdekes út volt. Az egyik településünk Isztimér, ez egy kicsi sváb falucska, fönn a Bakony-fensíkon. Az isztiméri önkéntes tűzoltók kértek föl, hogy menjek el velük a testvértelepülésükre, és különösen a testvértelepülés önkéntes tűzoltó egyesületeivel való baráti kapcsolattartás gyanánt. Egy ilyen nagyon rövid útra, tehát egy ilyen háromnapos útunk volt, ez 900 kilométer innen tőlünk Bodajktól, vagy Isztimértől. És nagyon megrendített az, hogy nem egy egyházi szervezési út volt, de hogy akár a kinti tűzoltó egyesületnek, vagy akár itt most az isztimérieknek, hiszen ők kerestek meg, mennyire fontos az, hogy egy pap velük utazzon, egy felszentelt pap ott legyen velük, mert Szent Flórián tisztelete talán kint a német területeken még erősebb, és hogy ez a hagyomány az úgy él ott emberekben. Nagyon jó volt az Isten áldását elvinni, beszélgetni, és hát lesz ennek egy kicsi gyümölcse is, mert talán ez volt a legfontosabb része az útnak, hogy szeretnénk ebben a jubileumi szent évben, itt Bodajkon, környező önkéntes tűzoltó egyesületekkel egy ilyen, nem mondom, hogy Szent Flórián napot, de valami olyasmit tartani, amelyben meghívjuk őket a tűzoltóautókkal, fecskendőkkel, fölvonulással, és szeretnénk egy áldást adni nekik, itt a kegyhelyen össze hívni őket, és a német testvértelepülés gyermekei itt fognak táborozni. Ez lesz az záró nagy attrakció, hogy megismerhetik itt a környező településeken is, milyen sok olyan önkéntes tűzoltó van, akik tulajdonképpen semmilyen juttatásért, csak a belső elhivatottság és szeretet diktálásában ők életeket szeretnének menteni, segíteni szeretnének, hiszen egy ilyen önkéntes tűzoltó általában hamarabb oda tud érni az esethez, a bajhoz, és el tudja kezdeni a mentést. Úgyhogy engem nagyon meghatott ennek a léte, és örültem, hogy ezt a három napot az isztimérekkel tölthettem, hát ebből két nap utazás volt, de jó volt megtapasztalni, hogy ilyen nagy szeretettel fogadtak engem is, meg hát ő a barátságukat is ugye ápolták, és remélem lesz egy szép tűzoltó nap itt ebben a jubileumi évben a bodajki kegyhelyen.
Záró kérdésnek csak röviden, ha jól tudom, akkor a bodajki kegykép párja Innsbruckban található, amit szintén meglátogattak. Mi ennek a története, hogy ebből a képből kettő van, párban állnak, hogyan alakult ez?
Az eredeti kép található Innsbruckban, amit passzaui választófejedelem készítetett, és valamiért átkerül Innsbruckba. Ezt én sem tudom pontosan, hogy miért. Az eredeti képet Lukász Kránach festi, egy reneszánsz Madonna ábrázolást, és ez terjed el a világban, mint Mária, Hilf segítő szuzonyok egy kép. Tehát nálunk is csak ugyanolyan egy másolat van, mint mondjuk Bécsben, vagy éppen most Passauban, vagy a világ bármelyik templomában. Nagyon elterjedt és híres kép ez. Jó volt látni az eredetit Innsbruckban, a Dómban.
Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Köszönöm Móróc Tamásnak, Bodaj plébánosának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és mesélt a németországi élményeiről, illetve Bodaj kegyhelyről. Most hallgassuk meg Bach második szonátáját C-durban. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatták. A mai műsort a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium tanulói, a Ciszterci Média Centrum készítette. Mai adásunkban szó volt a Berlini Kórusfesztiválról, Radics Évával beszélgettünk, a Ciszterci Szent István Gimnázium bekerüléséről az országos rangsorba igazgatónkkal, Orosz Ágostonnal, a Pécsi Testvériskola egyik tanulója nemzetközi kémia versenyes eredményeiről, Rákovics Nóra vezetésében, illetve Móróc Tamás atyával beszélgettünk az EVTN stúdió tapasztalatairól, Bodajkról, illetve németországi utazásáról. Mai műsorvezetők voltak
Kapasi Réka,
Dénes Koppány,
Rákovics Nóra és Galovics Luca.
A technikai oldalról pedig velünk volt a mai műsorban Varga Dániel.
A következőkben hallgassuk meg Hírótól a Karma című számot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A sötétség körbe zár, az Istenem régen messze jár, eldobott már, már, már nincs szükség rá, rá, rá. De tudom, a fény elkísér, és a nap egyszer visszatér, a felhő elszáll, száll, száll, az eső eláll, áll, áll. Rá, rá,
az eső Magamnak okoztam én mindegyik nagy törésem Kiürült a tára, már nincsen több baklövésem Bőröm ön a nyoma mindannak, amit megéltem Összetörtem, ennyi lány szívében volt a késem Tudod a préda, az aki látszik, hogy csak áll a trében Van az, hogy néha pörög a másik oldalán az érem Te leszek én az, aki vadászik, rátok forra vérem Lehet a fén, a fekete látszik, hogyha fág a késem Eleget fájt a sokadik átsza, amiben folyton úszom Mert az a gázza nevet a kígyó, amíg a földön kúszom Veléd is vág a gyakon a látsz, szabadul áll a múlton Sose bocsájt meg ez a srác, csak a dolaiba csúfol
Körbe zár, az Istenem régen messze jár Eldobott már, már, már nincs szükség rá, rá, rá De tudom a fény elkísér És a nap egyszer visszatér A felhő elszáll, száll, száll Az eső eláll, áll, áll Már nincs szükség rá, rá, rá Az eső eláll
Tudod, a gyenge ember sokszor adja fel Jobb emberi, akkor fáli, de csak gondolatban mer Dobom a mélyben minden rosszat, én elégetek Az egész csak egy képzelet, de leszűröm a lényeget Felül a csillag, mutat az útra, amire lépni kéne Felem az illat, ami csak húzna vissza még a trébe Valami villan, nekem a súgja minden éber Én nem végleg nyugodtan tiltat, neki majd újra mondom véleményem Röhög a nép, mert nekem nem szent, és a sztorit kitette Ön és a céle sohasem ment vele Mondd, mi lettem Jöhet a végén, várom itt lent Már mindent eltemettem És csak dörög az ég És tülesek fenn Mert annyi rosszat tettem
A körbe zár Az Istenem régen messze jár Eldobott már, már, már Már nincs szükség rá, rá, rá De tudom a fény elkísér És a nap egyszer visszatér A felhő elszáll, száll, száll Az eső elszáll